Van munkád és karriered? Több mint 1000 állás vár a HVG állásbörzén november 6 és 8 között új helyszínen a Momsport központban és online. Regisztrálj ingyenesen még ma!
A Fidesz a legfegyelmezettebb párt, itt nincs kibeszélés, és a fideszesek amúgy sem mernek önállóan vélemény nyilvánítani, mert azon, amit Orbán Viktor mond. Gondolom, hogy nem ismeretlenek ezek a közvélekedések a hallgatóinknak sem. Üdvözlök mindenkit itt a Fülke Extrában, Gergely Zsófia vagyok, és majd olyan vendéggel beszélgetek, aki a kezdetektől Fidesz tag, politikus, polgármester, és mégis van véleménye, sőt, nyilvánosan vállalja is, és megírja az egyik fideszes miniszternek tényszerűen, hogy miért nem ért egyet a tervezett kormányzati húzásra az iparűzési adó átvariálásával. Balassagyarmat polgármestere, Csak Gábor, üdvözöllek, köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszöntök mindenkit.
Hát akkor kezdjük egy öndefinícióval, mert hogy volt egy interjú, amiben te saját magadat úgy határoztad meg, hogy te vagy az unortodox, fideszes és nemzeti szabadelvű, ezt hogyha egy kicsit kibontanád nekünk. Milyen egy unortodox fideszes?
Hát annak az ellentéte, amit a felvezető a felkomban mondtál.
A fenébe lelőttem a saját poénomat, de mégis egy kicsit bővebben.
Igen, igen. Hogy, bár ugye Woody Allen mondja Annie Hall-ba, azt hiszem, hogy kifejezetten szeretem, ha sztereotípiává egyszerűsítenek, de szerintem a Fideszben legalábbis az öregek között ilyen hallgatási fogadalom nem volt. Én egyébként nem érzem azt a kényszert, hogy mindenről véleményt mondjak, de alapvetően az identitásom az várospolitikus, és ami a várost hátrányosan érinti, abban mindig szoktam. De ez nem olyan sok egyébként, pont utána néztem, hogy hány témában szólaltam meg, de
na, hány, azért
talán egy 6-7-nél több nem volt az elmúlt 25 évben. És egyébként az iparűzési adó az például konkrétan egy nagyon régi önkormányzatokat Damoklész kardjaként riogató rendszer, ugye nagyon jó rendszer, de hát a kormányok mindig nehéz szemmel nézik, hogy az árbevétel arányosan növekvő bevételekhez jutnak az önkormányzatok, és például néztem, először 2009-ben írt az Index arról, hogy én tiltakoztam a bajnai kormány iparüzési adó problémáim.
Mondjuk az a másik oldal, úgyhogy ez azért könnyebb, nem?
Hát, de ha az önkormányzati működés stabilitása kerül veszélybe, akkor tök mindegy, hogy ki van kormányon. Tehát én úgy gondolom, hogy meg kell szólalni, ráadásul én is azt várom el, ugye 2006 óta vagyok a polgármester, 19 óta polgármester, tehát én is azt vártam el az intézmény vezetőimtől, hogy amíg nincs költségvetés, vagy nem jön létre a rendelet, addig lehet tiltakozni. Amikor megvan a rendelet, akkor pedig végre kell hajtani.
Hát mondjuk azért a Fideszben annyira nem szeretik a tiltakozásokat, de mivel magasra dobtad a labdát ezzel az önállósággal kapcsolatban, most muszáj behoznom Lázár Jánost, aki ugye ezt az egészet elkezdte építési és közlekedési miniszterként, és egy olyan formációval, illetve egy olyan, nem mondom inkább úgy a pontos idézetet, hogy az önkormányzatokat bírálta. Tehát azt mondta konkrétan, hogy nem pont arra megy, mint amerre kellene, nem épületekre, iskolákra, kórházakra, és mostantól idézem egészen pontosan, hanem elmulatják, mármint az önkormányzatok az iparűzési adó bevételt, szétosztogatják evésre, ivásra, sörfesztiválra.
Hát egyébként Lázár Jánosnak igaza van. Igen. Tehát olyan szinten differenciált az iparűzési adóbevétel, ugye a adóerő képes, nagyon hallgatóbarátok leszünk mostantól, ha ebbe elmélyülünk. Tehát az adóerő képességhez kötik az önkormányzati finanszírozást, és ez egy nagyon meghatározó mutatója az önkormányzatok közötti különbségnek. Ez nagyjából az iparűzési adónak van egy adóbevételnek van egy szorzója, és ezt elosztják a lakosság számmal. És hát óriási szórás van. Tehát ugye 22 000, jelenleg 22 000 forintos egyfőre jutótól kezdődik a szolidaritási adófizetés, tehát az a kategória, ahol már nem számít a szegénynek, és a maga a jogszabály csak 900 000 forint per egyfőre jutóig számol, de van olyan település Magyarországon, 3 millió forint az egylakosra jutó iparűzési adó. Tehát például nagyon sok faluban, kis településen tényleg elszórják a pénzt. Mondok egy példát, elszórják a pénzt. Hát vannak olyan települések, például a sörfesztiválra és kulturális rendezvényekre, az nem normális, hogy egy 1000 fős falu 10 milliós falunapot csinál. Tehát Balassagyarmaton tudunk kihozni egy ilyen uh-huh. nagy rendezvényt, ahol 4-5 millió zenekart hívunk. Azért egy faluban ez nem oké, ezzel egyetértek. Vagy kisváros iparüzési adóból fizeti a lakosainak, hogy ingyen legyen a szemétszállítás. Tehát ezek nem feltétlen azok a kötelezően fizetendő önkormányzati feladatok, amire ki van találva az iparüzési adó.
De hogyha már Woody Allen sztereotíp idézetével kezdtük, ez is azért egy általánosítás, hogy Lázár János így elintézi azon,
nem,
ahogy...
Nem általánosítás, nyilván ez dühíti az embert, és egyébként ez engem is dühít, tehát ezért nyilatkoztam azt, hogy amikor 2020-ban a kormány bevezette a szolidaritási adót, érthetően a önkormányzati reform, az önkormányzati feladat átvállalások megváltoztatása, ugye rengeteg feladatot átvállalt a kormány, és ugye ezt nyilván valamiből finanszírozni kell, egyrészt, másrészt meg az óriási aránytalanságokat valahogy kompenzálni kell az országon belül, legalább a kirívó aránytalanságokat, tehát ahol 3 millió, az egy főre jutó, meg mondjuk nulla, ott valamit kell csinálni. Nekem a legnagyobb problémám ezzel a jogszabályváltoztatással az, hogy ezen a rendszeren ez nem változtat.
Mert hogy?
Hát mert nem nyúl a... Tehát per pillanat még, igen, ahogy ismerjük még a jogszabályt, nem nyúl a szolidaritás, tehát nem nyúl az adóerőképességhez. Ugye én ezt javasoltam, hogy itt legyen valami cizellálás, tehát akinek 3 millió, tehát mindenkitől elveszi a többletet. És ezzel ő a 24-es különbségeket fogja le, nyilván járási szinten egy idő után, nem település szinten, de 175 járás szinten fogja lebetonozni ezt a különbséget. Tehát én azt mondtam, hogy ez nem biztos, hogy jó. Az a része viszont jó, hogy mondjuk a település szintekről legalább 175 járásra fog csökkenni idővel a területi különbség. Tehát ez a jó ebbe a történetbe, hogy végre nem csak a fővárosról, meg a megyeszékhelyekről szól talán a történet, hanem a járásokról, a járásközpontokról.
Igen, csak most azért a hallgatóknak mondjuk ez a versenyképes járások program, amit Navracsics Tibor ugye bejelentett, ezért is neki címezted a levelet, hogy az iparüzési adó bevétel egy része menne egy külön alapba, és onnan lehetne pályázni. A járások erősítését akkor gyakorlatilag jónak tartod, de azt, hogy gyakorlatilag ugye a falvaknak is vannak célzott, pántlikázott programok, megyeszékhelyeknek, megyei jogvárosoknak is van, de a kettő között pont, ami Balassagyarmat, tehát hogy az ilyen nagyságrendű városok akkor végül is nem járnak jól, hogyha átvariálják az iparüzési adót.
Hát nem csak ők nem járnak, de ők járnak a legrosszabbul. 2,8 millió ember él 246 ilyen településen. Tehát
ez benne volt ennyi, a posztodban, ezt kiszámoltad igen. egyébként?
Igen, végignéztem a Wikipédián a 2019-es adatok szerint a járásra.
Okay.
Én úgy szoktam. De mire akartam kiukadni?
Hát, hogy ti jártok a legrosszabbul.
Hogy nem, hogy az iparüzési adó egy részét, hanem mindenkitől normatívan a többletet.
Aha.
Most elmagyarázom, lehet, hogy majd kivágjátok, hogy ez miért probléma. Azért probléma, mert az iparüzési adóról nincs szó. És az iparüzési adót azt te úgy fizeted, mint önkormányzat, hogy júliusban, ugye mindig van csúszás, az iparüzési adót te az előző év bevallások alapján fizetik már a vállalkozó
igen.
az önkormányzatnak. Az előző évi bevallása alapján, amit május, következő év májusában tesz meg, és nyilván évvégén lehet korrekció, de nagyságrendileg a 23-as év szerint fizetnek 24-be. Viszont az önkormányzatnak 23. júliusában le kellett adni az adóerőképesség mutatóit, tehát a 22-es adók alapján állapítják meg a te szolidaritási adódat. És jövőre én már tudom, mennyi szolidaritási adót fogok fizetni, mert júliusban ezt leadtuk.
Viszont még nem tudod.
Viszont még nem tudom, nagyon nem tudom, hogy mennyi lesz a bevételem, vagy mennyi lesz a többlet elvonásom, de azt már tudom, hogy 75 milliót szívok a szolidaritási adó többlettel, és ezzel nincs baj, mert én ennek örülök, mert egy sávot ugrottam egyébként, azért ilyen nagy az összeg, mert több lett az iparüzési adóbevétel, fejlődött a város, és magasabb lett ez az összeg, de ennek az összegnek a háromszorosával nőtt az iparüzési adóbevételem, és ez jó. Ezt én szívesen fizetem. De ha jön ez a mínusz, és még a jövő évi pluszomat is idejéhez képest, nem tudjuk például, hogy mi alapján fogják számolni a pluszt, ezt egyébként a NAV-on kívül még a NAV is csak becsülni tudja, hiszen nem zárult le a 24-es év, úgyhogy nagyon sok bizonytalanság van ebbe, és én azt kértem, hogy az adóerőképesség szerint mindenféleképp legyen valamiféle korrekció. Fölmerült egyébként, ugye járja a minisztérium a megyéket, és György István volt Nógrád megyébe, és ugye van még egy probléma, hogy azért próbálunk úgy fejleszteni, hogy a befektetés politikánkat is több évre, ha már amelyik polgármester, több évre ütemezi. És hát én nekem most 5 olyan üzem bővítésem, illetve új letelepedésem lesz, aki az elkövetkező 2-3 évben jelentős iparüzési adóbevételt hoz. És valóban most fel van dobva a labda, hogy akkor érdemes-e fejlesztened a járásközpontot, hogyha nem számolhatsz azzal, hogy valamiféle képpen differenciálni fognak, hogy te tudjál fejlődni. Ha ez kategórikusan el van vágva egy ollóval, akkor minek?
Aha. Na most ezek elég tényszerű felvetések. Kaptál erre valamilyen választ?
Nagyon sok kérdés az első sajtótájékoztatóhoz képest változott, és egyébként nem csak én, tehát Debrecen polgármestere is tiltakozott, és nyilván én mögöttem, meg Debrecen polgármesterei mögött is vélemények vannak a Fideszen belülről is, meg az önkormányzati szénán belülről is. Hétfőn volt egy sajtótájékoztató, elindult az ellenzéki tiltakozás, aztán hát ugye nem történt semmi, korrekció a kommunikáció szintjén, akkor én is bedobtam a kilincset, de már aznap bedobta a Paplaci is Debrecenből, ráadásul alakuló ülésen szembe a miniszterrel, tehát azért nem vagyunk egyedül, de egészen eddig a hétig azért a részleteket nem tudtuk. Tehát például a Laci se tudta, én se tudtam, hogy visszapályázhatnak-e a városok, tehát hogy a városok is kaphatnak-e abból a forrásból, ami a járásoknak jár. Lehet-e működésre költeni? Mert ugye, mit tudom én, Balassagyarmaton egy olyan zöld beruházást csináltunk, zöldváros beruházást, ami 34 hektárhoz nyúlt hozzá, egyébként nagyságrendileg az országos volumen 3%-át Balassagyarmat hozta, zárójel bezárva. Itt 15-20 hektárnyi területet kell nekem gondoznom. Nyilván azért csináltam ezt a beruházást, csináltuk, mert láttuk, hogy dolgozik a gazdaság, tehát lesz forrás arra, hogy 10-20 millióval több, hogy a zöld területeket megfelelően lehessen gondozni.
És akkor ehhez képest a részletek?
És ehhez képest már maga a NAV-ra is elmondta az ATV-be, azt hiszem, vagy a Hír TV-be, hogy működésre is menni fog ez a forrás. Tehát nagyon sok rendszerébe változik, gondolkodnak azon, hogy az ösztönzési rendszert átvigyék, és ez mind polgármesteri jelzések voltak. Nyilván a megyei fórumokon nem egy polgármester szokott beszélni, hanem 5-6-7, és ott az országgyűlési képviselők is nem feltétlenül kritika nélkül nyilvánulnak meg. Hát, de hát én meg ilyen gyerek vagyok.
Egy kicsit azért nehezen képzelem el, hogy utána mennek és becsatornázzák ezeket a kritikákat az országos politika
felé. Ez így szokott lenni. Hát annak idején, amikor a lakástörvényt akarták módosítani, ugye Budavárból kiindulva az egész országra. Hát akkor is elsők között voltunk, Dézsivel, Cserpával, és teljesen Cserpalkovicsal, és az tökéletesen sikerült átalakítani, és csak Budavár lett belőle. Tehát,
még mindig nem tudom, hogy milyen reakciókat kaptál közvetlenül.
Ezt, ja, hogy kaptam erre reakciót.
Sajnos ezt most még egyszer, igen, muszáj lesz megválaszolnod. Tehát amikor azért így a Facebookon, a közösségi oldaladon nyíltan gyakorlatilag szembe mész a terve, amit egyébként először letagadtak, tehát azért ezt is tegyük hozzá, hogy először ugye azt mondták, hogy nem, semmi nem lesz. Aztán volt Varga Mihálynak ez a meghallgatása a Költségvetési Bizottság előtt, ahol elmondta, hogy nem vesznek el pénzt, ez csak átalakítás, tehát azért itt volt egy masszatolás. Te nyugodtan véd ezt a részét, tehát a politikai részét politikai indítatásból, de az tényleg igaz, hogy sokáig ezt nem merték nyíltan bevállalni, hogy lesz egy ilyen fokú átvariálás, ha megeltérítés a pénzeknek.
Hát aki régebb óta dolgozik az önkormányzati világban, ezt mint mondtam te? Neked az elején, igen, is, vagy velem legalább olyan régen, minden 98 óta vagyok az önkormányzati világban, azt tudja. Elején is elmondtam, hogy az iparűzési adó körül mindig forog a minden kormánynak az agya. És 19-ben én ugyanilyen levelet írtam csak akkor a Varga Mihálynak, csak ugye engem az ellenzéki média a Covid alatt fedezett föl, addig különösebben nem foglalkoztak vele.
De várj, a Covid alatt mit csináltál, amitől felfedezett az ellenzéki média?
Hát én a rendelkezésemre álló információkat közöltem a városlakókkal.
Uh-huh. Ja, hát, amikor még az elhallgatás, meg az
hát
volt a jelentő,
nem mondanám elhallgatásnak.
Hát mondjuk mi sok helyen nem dolgozhatunk, és nem
gondolták a polgármester. Volt olyan polgármester, Kazinc Barcik, a szocialista polgármester is ugyanezt csinálta. Csak ugye ő ellenzéki volt. Tehát voltak azért polgármesterek, akik úgy gondolták, hogy tájékoztatják a lakókat arról, hogy mi a járványhelyzet.
És ez annyira extra, hogy akkor felfedez az ellenzéki
média? Hát extra, mert néha túlzásba vittem valóban, tehát...
Ja, ezt így fogod fel? Tehát nem úgy, hogy túl nagy a...
Egyetlen egyszer, amikor elkezdtem a halálozás okadatait is közölni, ami ugye a halotti jegyzőkönyvekből biztosítottak, hogy aggály merült fel, hogy jogilag ez megtehető-e. Uh-huh. Tehát, hogy én láthatok-e bármilyen halotti anyakönyv. Ugye nyilván név nélkül csak darabszámra
ment. Igen, csak tudjuk, hogy szenzitív adat.
Igen. És akkor itt volt egy kis vita, ez egyszer történt meg, és hát nyilván ez egy kényes, és az operatív törzs, vagy az országos járványirányítás tekintetében ez egy kényes történet, de én meg ismerve a balasagyarmatiakat, akiknek az alaphabitusa mégiscsak a civitas fortissima, hogy kormányzati engedély nélkül kiverik a cseheket 1919-ben, pillanatok alatt és az internetnek köszönhetően pillanatok alatt a hülyeség elterjed a városba. Tehát ez egy egyszerű proaktivitás volt részemről, hogy a hülyeség ne szabaduljon el, hogy világos, kapjon mindenki.
Inkább információt ahelyett, hogy...
Mint hogy találgat, vagy hülyeségeket beszél.
Világos. Azért ezt a hallgatóknak mondjuk el, hogy te vagy az első Nógrád megyei Fidesz tag.
Igen, az ezredik Fidesz belépési nyilatkozat van a tulajdonomban, a feleségem pedig az 1001.
Nem semmi.
Fidesz.
És ehhez képest itt mosolyogva beszélsz arról, hogy néha ilyen kritikát fogalmazol meg, néha olyan kritikát.
De a Fidesz, tehát nyilván ugye a politikai kommunikáció az nagyon leegyszerűsödött, és mindenki ilyen buborékok, bebújik a buborékjába, és onnan kommunikál. Azért a Fideszbe nem csak ilyen szolgalelkű, négyelemista, hortista, Szent Koronatan hívő emberek vannak, tehát van civilizáció vidéken is, és a Fideszben is. Tehát, és én szeretem ezt a részét egyébként ennek a pártnak.
És most akkor muszáj még egyszer ide behoznom, hogy hogyan kommunikáltok. Tehát van valamiféle Facebook csoportja a fideszes polgármestereknek, akik igenis mernek néha maguk között megbeszélni, kibeszélni, mennek a telefonok. Tehát amikor így van valami, amivel mondjuk nem értetek egyet az országos politikában, és pont ez, hogy te így lazán felsorolod, hogy még melyik polgármester az, aki pontosan tudod, hogy ugyanúgy gondolkodik, mint te, a városa érdekében, vagy a faluja érdekében.
Szerintem a polgármesterek többsége így gondolkodik. Tehát az épeszű ellenzéki polgármesterek is inkább együttműködőek, mint hogy politizáljanak. Azért egy polgármester elsősorban a városáért felel, nem az ő delegáló pártjáért. Hát mondjuk én a választásokon 62%-ot kaptam most.
61,45.
Valamennyit, most igen.
De nekem muszáj ugye pontosan idéznem, 38%-a volt az ellenfelednek, aki egyébként egy helyi egyesület színeiben indult, Gyenes Szilárd, tehát azért elég szépen.
Nem erre akartam kiukadni, hanem hogy listán csak 40, most attól függően melyik listát nézzük, a megyeit vagy az uniost, de listán csak 41-42%-ot kapott a Fidesz.
Tehát népszerűbb vagy te polgármesterként.
Tehát az én minden harmadik szavazóm ellenzéki. Uh-huh. Ráadásul olyan szinten ellenzéki, hogy a Gyenes Szilárd azon kevés face-to-face, tehát kétszereplős választás volt, azon kevés ellenzéki jelölt volt az országban, hárman voltak talán, aki mögé például a Magyar Péter is odaállt. Uh-huh. Tehát a teljes baloldali párttámogatás, plusz Jobbik, és a Magyar Péter kiállt a város főterén, és mondta, hogy Gyenes Szilárdot támogatja. Tehát az teljes ellenzék.
Ja, tehát volt is ott egyébként az országjárás során?
Tehát engem egy ilyen szituációba választott 61%, tehát innentől fogva alaphabitusom is ez, tehát én nem tudok csak önazonosan működni, de a tény, hogy minden harmadik balassagyarmati nem fideszes szavazó, aki rám szavazott.
Folyamatosan az jön vissza egyébként ezekből, amiket mondasz, hogy azért a lojalitás alapvetően a város felé kell, hogy meglegyen. Ebből is ez következik, tehát a városod felé. És volt is egy ilyen idézeted, hogy gyakorlatilag addig, amíg a politikai közösséged ebbe az irányba működik, addig oké. Egyébként ez egy nagyon jó idézet a hipa elvonása, hogy nem lesz kóser, ha ezt meglépik. Mi az a pont, amikor már elgondolkodnál rajta, hogy adott esetben ez a kettő nem esik egybe, tehát nem szolgálja a Fidesz érdeke azt, ami Balassagyarmatnak az érdeke, ami a te érdeket polgármesterként, aki azt vállaltad, hogy ezt a közösséget fogod képviselni és felvirágoztatni?
Egyrészt két oldalról szeretném megközelíteni. Az egyik az, hogy ennek van egy nagyon erős érzelmi szála a részemről.
Tehát mármint a Fidesz
a politikai közösségemhez való tartozás. Igen. Igen. Tehát ez nem identitás kérdés, én rendszerváltáskor lettem fideszes.
Ezt majd részletesen nem
és hát érdekes, és hát érdekes módon én ugyanazokkal ülök szembe. Tehát polgármesterként is, akikkel 30 évvel ezelőtt ültem szembe, azokkal ülök szembe. Tehát ez egy elég markáns identitás alap nekem. Az pedig evidencia, hogy a városomért küzdök. De ugye én olyan szempontból is unortodox vagyok, hogy mondjuk azért, mert egy tanácselnök kommunista volt, azért én nem mondom azt, hogy már a bóvó értéktelen és erkölcstelen, mert úgy gondolom, hogy minden városvezetőnek minden helyzethez alkalmazkodnia kell. Tehát pusztán azért, mert mondjuk az iparűzési adó esetében Balassagyarmatot hátrányosan fogja érinteni egy döntés. Nem hiszem, hogy ez identitásválságot fog okozni nálam. Arra fog sarkalni, hogy megoldjam a problémát. Van B-terv, tehát, tehát ezeket a szituációkat is különböző adó politikai eszközökkel lehet kezelni, de nyilván én azt szeretném, és mondjuk engem nem érdekel, hogy Paksról meg Gödről elveszik a kormány az iparüzési adóbevételt, tehát nincs bennem az a kényszer, hogy minden témában megnyilvánuljak, de Balassagyarmat tekintetében nyilván, ahogy az intézményvezetőimtől vagy a jegyzőmtől is elvárom, menjen el a falig, és amíg lehet, addig küzdjön a városáért, utána meg oldja meg a problémákat, vagy mondjon le. Egyébként nekem például sokkal nagyobb problémát okoz az, hogy a következő választásokra nekem be kell mennem a TikTok világba, meg az Instagram világba, és ami olyan távol áll tőlem, hogy borzasztó.
Na ne, tehát most az iparüzési adó átvariálását könnyebben fogod megoldani, igen, mint amennyire már a fejedben van az, hogy van egy generációs váltás, és muszáj igen lesz egy kicsit a közösségi média felé elindulni?
Már azt is rettenetesen nehezen viselem, ugye én a pokorni garnitúrából származom, sőt előbb jöttem, mint a pokorni, még ha fiatalabb is vagyok, de ugye a politikai kommunikáció meg a tömegdemokráciák a modern kommunikációban, a szociális platformokon menő világban, fú, ez egy nagyon nagy nehézség. Tehát azt az infantilizálódást, ami úgy általában körbeveszi a világot, azt sokkal nehezebb megemésztenem, mint hogy megoldjak egy szakmai problémát, hogy hogy fogom a kötelező feladataimat finanszírozni.
Tehát a közösségi médiák szerinted az infantilizálódás irányába viszik, és ehhez ebben muszáj betagozódni, muszáj, mert úgy megnéztem a Facebook oldaladat, amikor készültem erre a podcastra, nyilván megpróbáltam minél több forrásból tájékozódni, és hát ez azért evidens, hogy megnéztem, hogy mit osztasz meg magadról. És azért én úgy láttam, hogy elég lazán kezeled, tehát a kovászos uborkás képek, gondolom saját készítés, há, mert úgy tűnt, hogy az a...
Azzal nincs baj.
Igen, egy házina, erőse házinak tűnt, pokorni kép is van kint egyébként, meg ezek a lazapólós képek, tehát nem igazán ilyen, nem tudom, formalizált politikus benyomását keltett némelyik kép alapján, inkább egy ilyen közvetlen elérhető. Most vagy ezt az imidzset akarod építeni?
Hát ugye nekem egyébként szerencsém is van, mert egy olyan nagyságú városban vagyok, ahol például a Facebook magánprofil sokkal hatékonyabb, mint ha én kimegyek egy közösségi, tehát csinálok egy hivatalos profilt, mert az algoritmusok nagyjából 6-7 ezer ember eléréséhez sokkal jobbak a magám profilnál, mert ugye a reklámozás nem erre van kitalálva, tehát jóval nagyobb platform szereplőkre van kitalálva. Ezért én még be tudok kusszanni az algoritmuson keresztül, de az, hogy én leegyszerűsítsem a saját személyiségemet 40 másodpercre,
egy TikTok
mondjuk
videóra.
Heti 3-4 alkalommal, hát ezt én még nem tudom elképzelni. Tehát ez nekem sokkal nehezebb lesz a szakmám űzése, tehát az önkormányzatiság űzése szempontjából, mint hogy megbirkózzak az önkormányzati feladatokkal. Nagy vitában vagyok a saját ellenzékemmel is. Én például kifejezetten, legalábbis a hozzám hasonló városok tekintetében tökéletesen helyesnek találtam a önkormányzati feladat átvállalás rendszerét. Tehát nálam a kórház, ugye az egészségügyben nincs vita, a tűzoltóságban nincs vita, de a középiskolák is nálunk, ugye Balassagyarmat 50 kilométeres körzetében nincsen település, hasonló település, tehát én 3-4-szer akkora feladatot kell ellátnom, mint amekkora a lakosság számom és amekkora az adó befizetésem. Az, hogy a középiskolákat én finanszírozom, vagy mi finanszírozzuk, úgyhogy a középiskolások kétharmada nem balassagyarmati.
Bejárós.
Bejárósok, tehát nem balassagyarmatiak, és azok a települések semmit nem fizetnek ebbe, tehát ez lehetetlen. Tehát én ezzel egyetértek. Még az általános iskolákkal is egyetértettem, mert abban a pillanatban, hogy 14-ben megtörtént ez a konszolidáció, az önkormányzat először a rendszervált, az MDF kormány alatt volt utoljára az önkormányzatok normál jó finanszírozása. Tehát, hogy kijöttek a feladatokból, feladat alapú finanszírozás volt, tulajdonképpen mindent megtérítettek, ami az önkormányzatnál keletkezett nyilván. Meg volt ennek a böjtje. De először 14 év után tudott Balassagyarmat költeni saját magára.
És erre most?
Megvan a nyoma.
Aha.
Most is tudunk, csak nem szeretnénk beragadni egy 2024-es szintre, vagy trükkök százaihoz folyamodni, hogy, hogy megpróbáljuk ezt mégiscsak tovább fejleszteni.
Te hoztad be a Facebookot, és azt, hogy közösségi média elérés. Láttad, hogy ennél a posztodnál mekkora az aktivitás?
Az a baj, hogy a magánoldalon nem látod.
Igen.
Mert...
Hát a lájkokat, meg a reagálásokat azt látod.
Az nagyon kevés, persze.
Nagyon kevés, igen.
Na de ugye a Reels videóknál ott látod,
igen,
hogy mekkora elérés, és mondjuk van olyan videóm, ami 1 millió körül van, de csak 2000 like van rajta. Tehát ezt nem tudjuk, hogy
jó,
mi ennek
ezt,
a híre.
Én ezt nem akarom kerülgetni, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy van egyfajta félelem, a nyílt vélelem.
Nem. Nem. Ezt rosszul látod.
Szerinted nem azért nem lájkolják, és nem azért nem reagálnak ehhez a Navracsicsos felvetéshez, amiben konkrétan
hát elmondom neked, hát nem is tudom, hogy 30 portál átvette ezt a hírt. Igen. De egyik újságíró se lájkolta.
Na ja, de az újságírónak nem is az a feladat, hogy lájkolja. Hát az újságíró elolvast és felhívott, és ezek szerint megcsinálta.
Az állam, a polgár, a választópolgár amarrára nem érdekli, nem is érti. Most mondok egy rossz szót, a polgármesterek jelentős része nem is érti a iparüzési adó működését.
Uh-huh. Tehát hát mondjuk ez elég rossz hír.
Ez egy nagyon bonyolult
az oké, de kutya kötelessége történet. Lenne legalább az alap.
Hát annyit tud, hogy mennyi, várhatóan mennyi lesz neki.
És várhatóan egy része eltűnik.
Hát máshova kerül. Most már a többlet eltűnik. Tehát.
Hát igen. És ha ezt érti, nem, én tehát ezt nem fogom, bocsánat, de ezt nem fogom tudni másra fogni, mert azt, hogy egy ilyen posztnál összesen pár like, és nincs hozzászólás, és tehát azért azt mindig mutatja, ezt az ember tudja, amikor valami olyat tesz ki, amivel mondjuk úgy, hogy csendben lehet, hogy nagyon sokan egyetértenek, viszont nyíltan, ugye nem, most nem ilyen álprofillal, hanem a saját neveddel, a saját Balassa Gyarmati ismert arcoddal, nem fogod azt vállalni, hogy ott rajongsz a polgármesternek a Fideszt, nem tudom, kóstolgató, vagy javaslatot tevő, most kozmetikázhatjuk, de ebben te nem értesz egyet az országos elképzeléssel, és egészen konkrét javaslataid voltak, hogy még azt kéne csinálni, hogy. Ez nem volt annyira népszerű, mint a Kovászos Uborka meg a többi.
Hát a Kovászos Uborka sokkal finomabb.
Hát ez igen. Biztos. És mennyivel populárisabb.
És emberibb. Nem, én nem gondolom, tehát én nem...
Nincs egy
én nem dühöngök azért, mert jó, amikor értelmes posztot teszek ki, akkor alig van like rajta. Hát mondjuk ez szomorú is, hogy a politikai, a politikus, mint szakma, annak nincs böcsölete. Tehát... Erről is nagyon sokat tudnék beszélni, például nagyon szerettük ugye Sólyom Lászlót, nem tudom, azt lenyomozta, de hogy annak idején mi Ficót kitültottuk Balassa Gyarmatról.
Igen, ezt is láttam.
De például a Sólyom László vezette Alkotmánybíróság nagyon sokat tett azért egyetlen egy döntésével, hogy a politikus szakma devalválódott. Tehát az, hogy egy politikus, mint közszereplő többet kell, hogy elviseljen, mint egy normál ember, az rettenetesen leviszi ennek a szakmának a színvonalát.
De szerinted ezt ehhez lehet kötni?
Ehhez is. Tehát amikor szó nélkül, tehát ebbe az esetben az agresszió és a ordináriság ez szabad útjára indul. És ilyenkor én hogy magyarázzam el egy vattiszásnak, hogy az, amit én csinálok, a szakma, nem tanítják sehol, de én azért tudom, mert 98 óta benne vagyok, és mondjuk az első 4 évemet azzal töltöttem, hogy végigolvastam visszafelé az összes jegyzőkönyvet, hogy tudjam, fogalmam sem volt erről, hogy ez mi, hogy tudjam, hogy miről szól ez, és engem ez érdekel, és ez nem egy egyszerű történet, és iparüzési adót nem lehet Facebook posztba elmagyarázni, tehát vagy érted, vagy nem érted, annyi jön át, hogy na beszólt a kormánynak, de alapjában véve ez ettől azért bonyolultabb, tehát ettől azért cizelláltabb. És az, hogy nem érdekli az embereket, hogy te politikailag milyen kis finomságokat csinálsz, ez engem emelt kétségbe. Nyilván biztos az is benne van, hogy tudom, hogy a Covid óta az országos média azért figyelget, hogy mit csinálnak.
Mivel ezt te hoztad be, azért egy kicsit egy mondatban hadd reagáljak ugyanerre, mert hogyha már egy kicsit ilyen belemenősebb ez a beszélgetés, akkor meg újságíróként, meg olyanként, akit rendszeresen bepereltek különböző cikkekért, az meg egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, amikor nem írhatsz le dolgokat, amik teljesen nyilvánvalóak, tehát ez a többet tűrés, ezt mondjuk én jogászként is, meg újságíróként pont ellentétesen látom. Tehát, hogyha nem írhatod le azt a szót, hogy stróman, vagy nem írhatsz le olyan dolgokat, amik csak akkor mennek, ha tényleg valamivel többet kell közszereplőként tűrni, akkor meg egész egyszerűen nem tudsz fogalmazni, nem tudsz írni, mert csak kerülgeted a valóságot. Tehát ezt meg én látom, hogy valószínűleg elbuktunk volna egy csomó sajtópert, hogyha nem lenne ez a bizonyos
biztos, de ennek ez a, de cserébe ennek ez a következménye.
De azt tudod, hogy a következmény, tehát erre sokan azt mondanák, hogy ezt maga az Orbán kormány alakította így, hogy devalválódott.
Itt most ez már szekértábor vita, hogy most a
én
politikai cinizmust az
nem...
Gyurcsány hozta be, vagy az Orbán kormányzást. Tehát én meg inkább azt mondom, hogy ugye mindig nézni szoktam az amerikai választásokon az utolsó saját tábor előtt elmondott beszédet, és hát szerintem, amikor 16-ban volt a Trump, akkor nyert.
Igen.
Tök mindegy, melyiket nézted. Hát két agy alá gyúlt beszélt. Tehát,
boldog lesz Szijjártó Péter és Orbán Viktor, akik ugye teljesen nyíltan
hát
szurkolnak, drukkolnak
most
is Trumpnak.
Hát a választanak, én is Trumpnak drukkolok, nyilvánvaló.
De agy alá gyúlt?
Én a politikai kommunikációra mondom. Tehát, hogy a világ vezető hatalmának a vezető emberei amilyen kommunikációt kénytelenek folytatni, hogy a tömegdemokráciában ezerrel több szavazatot szerezzenek az egyik billegő államban. Ez szörnyű, és ugye azt tudjuk, hogy a nyugati civilizált világban az angol száz politikai kultúra az 5-10 év után beszűrődik. Tehát ez várható volt, persze ez várható volt, hogy egyre egyszerűbb SMS szintű szó vagy betűszámra korlátozódik a politikai kommunikáció, ezt nagyon nehéz elviselni, és ebben nagyon nehéz egyébként lavírozni, de alapvetően ez hozza a színvonalcsökkenést. Nem hiszem, hogy nyilván az a politikai tábor, aki hosszú ideje van hatalmon, annak van nagyobb felelőssége van benne, de nehéz lenne eldönteni, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb.
Szóval ez az egybites kommunikáció, ez a fajta általános lebutítása mindennek, ez azért nagyon jellemző az Orbán kormányra is. Lásd, ugye, migránsok.
Ez a
brüsszelezés.
Ez a modern tömeg demokráciák politikai kommunikáció.
És te ezt is el tudod fogadni egyébként, hát amikor mondjuk ezeket?
Ezt sokkal nehezebben viselem, mint amikor azt a egyébként minden kormánynál színre, miniszterre való tekintet nélkül az ipörözési adó körülő gyelegnek. Tehát ezt nyilván nehezebb elviselni, de el kell fogadnod a játékszabályokat, mert olyan, mint a foci, hogy a focit is gólra játsszák, tök mindegy, hogy melyik a jobb csapat, melyik szimpatikusabb, melyik játszik nagyobb lelkesedéssel, a végén azt számít, hogy kilövi be a gólt.
Hát ez meg egy jó hasonlat egyébként, mert ugye tudjuk, hogy nálunk azért a focistákat sem pont ilyen, hogy mondjam, teljesítménybarát módon gólokra fizetik, hanem a fizetések messze elhúztak. Pusztán azért, mert a focit manapság ugye imádni kell, és nagyon komoly összegeket tolnak ebbe a sportágba.
Ja, mindenhol a világon, én nem értek a focihoz, minden pénteken, igen, amikor időm engedi, akkor járok focizni, de azért a csapatsportoknak mindenhol a világon nagy respektje van. Hát a nyugati világban a futball azért az mindenhol jól megy, hát nyilván van, ahol jobban csinálják, de én azt nem tudom, hogy most, tehát nagyon nehéz. Én művészettörténész vagyok eredeti szakmámat tekintve, és nagyon nehéz a magyar műemlékvédelmet meg az angolt összehasonlítani, ahol nem voltak diktatúrák, nem voltak államosítások, ahol a műemlékvédelem forrásainak a 90%-a magánforrásból megy. Tehát egész más, több száz éves, ugye a golfpályára szokták mondani, hogy Angliába.
Igen.
Milyen a golfpályát? Locsolni kell, meg nyírni.
Persze, száz évig.
Nap. De 400 évig, igen. Tehát nehéz ilyen összehasonlításokat csinálni, és ilyenkor nyilván majd elkeveredünk, vagy el lehet keveredni a korrupcióra is, ugye, és akkor nyilván, hogy adott történelmi környezetben helyese az eredeti tőkefelhalmozást mondjuk kapcsolati tőkére épülő eszközökkel javítani, vagy nemzeti differenciálással, nem jut eszembe a szó, diszkrimináció, tehát pozitív diszkriminációval fejleszteni, vagy létrehozni a nemzeti nagytőkét, és hát azt látod, hogy a nyugati világ a történelme folyamán az eredeti tőkefelhalmozást hát őrületes bűnökkel oldotta meg. És ugye, de hát az 200 éve volt, hát az 300 éve volt, hát az 400 éve volt. Hát igen.
De most akkor körbeírtuk azt az új nemzeti nagytőke létrejötténél, hogy azt nézzük tényleg végig, hogy mondjuk Orbán Viktor közvetlen rokonsága, vagy mondjuk Mészáros Lőrinc, mint a legjobb barátja, elképesztő, tényleg felfoghatatlan mértékben gazdagodik, meg tényleg létrejön egy NER oligarcha réteg. Tehát ezt lehet így venni, hogy nemzeti nagytőke létrejött, csak ez olyan furcsa egy mosolygó, fideszes várospolitikustól így meghallgatni, hogy gyakorlatilag ezt is meg lehet magyarázni. Miközben a valós problémákat próbálod megoldani, amikor meg van egy olyan intézkedés, ami ott konkrétan helyben nektek problémát okoz. Tehát, hogy láthatóan van véleményed, karakál módon kiállsz érte, nehéz lehet azért egyfajta önmeghasonlás azt, hogy ezeket azért így el kell tudni valahol fogadni, ahhoz, hogy az ember ebben tudjon működni ebben a rendszerben?
Nekem nincsenek skrupulusaim e tekintetben, tehát művészet történészként azért ismerem a történelmet.
Igen.
Tehát ugye a buddhisták mondják, hogy a tudatba dől el mindennek a megítélése. Tehát igen. Egy vulkán nem jó vagy rossz dolog, az egy vulkán. Tehát az, hogy a kapitalizmus természetéből a tőke felhalmozás az hogy zajlik, ott semmilyen különbség nincs semmilyen országban e tekintetben. Nyilván az ember baloldali szíve megszólal, hiszen azért én mégiscsak sokat értem egy olyan hazug világba azért, aminek nyilván voltak pozitív hatásai az igazságosság szempontjából, tehát van az embernek a baloldali értékek iránt is affinitása, és hát van általában kapitalizmus kritikája, de nem gondolom, hogy mocskosabb lenne a magyar kapitalista rendszer, mint bármelyik a világon. Csak nyilván, most lapozzunk át, hogy ne legyen annyira kényes a téma, az autóiparra. Igen. Tehát ugye 20-30 évvel ezelőtt mondták, hogy katasztrófa lesz a Földön, hogyha a benzines autókat Kínában a jólétnek köszönhetően elkezdik majd vásárolni. Tehát az klímakatasztrófát fog okozni. És akkor erre mondja a harmadik világ, hogy és mi miért nem járhatjuk azt a fejlődési útvonalat, mint amit a fejlett nyugat járt. Hát mert elpusztul a Föld. De hát akkor is. Tehát azért mondom, hogy ezen elgondolkodtam, már gondoltam, biztos téma lesz, hogy Emir Kusturica, nem tudom, a te generációdnak milyen, az én generációmnak egy ikon. Vagy nyilván García Márquez is. De hát García Márquez vonzódása a dél-amerikai diktátorokhoz, vagy Emir Kusturica vonzódása a szerb nacionalizmushoz, azért elgondolkodtató. Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsit nem árt, ha néha kinézünk a buborékból, és akkor egy kicsit nagyobb ilyen rálátásunk lesz a problémákra.
A helyi buborékot mennyire ráznál meg, hogyha pont az általad is említett Gödi példa mondjuk nálatok megismétlődne?
Nincs ilyen nagy párt, vagy nagy nincs. Cég jó, nálunk, nincs hála még. Az Úristen.
Igen, de mondjuk nincs. Te is
és mondtad, nincs hogy... víz se, hogy akkumulátorgyár tudjon érkezni Balassagyarmatra.
De pont mondod
hát
a kényes
biztos, hogy nehezebb lenne, mert mondjuk Balassagyarmat politikai, szociológiai helyzet az nem olyan minden Debrecené, ahol akkumulátorgyár ellenére is fantasztikus eredményt ért el a Fidesz, tehát önkormányzati választáson, tehát nyilván ez probléma lenne, de erről azért nincs szó.
Tehát jó, de azért most a hallgatóknak azért, ha valaki nincs képben, mondjuk el, hogy Gödön azt a megoldást választották, az iparüzési adó hát mi a szép ilye ide eltérítésére, megszerzésére, hogy kiemelt gazdasági övezetté nyilvánították azt az ipari területet, azt az ipari parkot, ahol a Samsung is van. Innentől kezdve a város egy részét így hopp, gyakorlatilag elcsatolták, mondhatjuk így. Tehát, hogy mondjuk Balassagyarmaton mégis lenne valami, ami Nógrád megy első Fidesz tag polgármesterét is azért már arra késztetné, hogy legyen egy belső ellentét abban, hogy a városnak mi a jó, és hogy ugye a politikai közösségnek mi a jó, akkor mi lenne a megoldás mondjuk, mert azt mondtad, hogy a megoldást keresed minden helyzetben. Azért is kérdezem, mert egy korábbi interjúban azt mondtad, hogy azért az is téged ezen a vonalon tart, hogy nem látod az alternatívát. Tehát mondjuk ugye a régi ellenzékre elég rossz a véleményed, na de most itt van az új ellenzék, tehát már Magyar Péterrel és Attiszával van megint csak egy választás. Tehát mondjuk egy ilyen helyzetben szerinted melyik lenne a jó irány, vagy te mondtad, hogy önazonos lépés, melyik lenne?
Tehát nálam az identitás, a politikai identitás az vagy Fidesz, vagy semmi más. De ettől függetlenül én nem látom tehát a Tiszapártban sem látom az alternatívát.
Miért nem?
Tehát a Tiszapártban én azt látom, hogy köszönjük szépen elintézte a régi baloldalt. Tehát felszippantotta a régi ellenzékünket. Balassagyarmaton én nem látok mást.
De ez Balassagyarmaton piciben lezajlott ugyanígy? Tehát gyakorlatilag az addigi
hát persze, régi hát ellenzék? Egyszerű, bárhol meg lehet nézni a megyei választási lista, meg a uniós választási lista különbözetekből szépen összerakható. Balassagyarmaton is a DK, a Momentum, meg a Mi Hazánk finanszírozta meg a Tisza szavazóbázisát. Fidesz is volt, tehát 100-valahány szavazó a megyei listán Fideszre szavazott, annyival kevesebb volt a megyei, az uniós listán, és annyival több lett a Tisza párt, tehát van mozgás, de egészen minimális. Tehát nem, én egyelőre nem látom azt, hogy a Tisza párt az előállt volna valami új know-how-val. De hát 26 még messze van.
26?
Hát persze, hát de a számok az a politikai kommunikáció.
Igen.
Tehát az egy hónap alatt is egy jó kommunikációval csodát, lényegében csodát csinált a Magyar Péter pártja. Tehát ez egy politológiai
tény,
meg egy politológiai kuriózum, Európa szerte, hát nem? Tehát ez tény, de hát alapjában véve nem változtatta meg még a magyar politikai felállást.
Balassagyarmaton nálatok mennyire látszik az, hogy kiből lesznek a tiszások egyébként? Tehát formálódik az a fajta? Mert ugye ez volt, hogy az építkezésnek nyilván most már ott kell folytatódnia, mert ez a csodacsinálás, ez lezajlott most nagyon-nagyon-nagyon gyorsan. Ez egy
hát ugye szerintem az egész országban nagyon titkosan megy ez. Uh-huh. Nyilván nem nagyon érdekel a Tisza, de azért elmondom, hogy mi a véleményem róla. Tehát nyilván figyelnie kell arra, hogy ki jön be, tehát nem lehet tágra nyitni a kapukat, tehát megértem, nagyon titkosan megy ez. Uh-huh. De hát azt látom, hogy azok a szereplők, akik megnyilvánulnak, azok vagy a régi baloldalhoz köthető szereplők voltak, vagy a rendszerváltás SZDSZ-es köreiből jöttek, vagy olyan vállalkozók, akiket hátrányosan érintettek bizonyos kormányzati döntések, tehát egyelőre ez látszik, de hát nem látjuk, mert nem nyilvánosak ezek a csoportok még.
De akkor olyanról sem hallottál.
Nincs még arcuk.
Nincs. Olyanról sem hallottál, hogy a Fideszből kik tartanának adott esetben a Tisza felé? Mert ugye ez egy nagy találgatás, meg plegykák vannak.
Nagyon őszintén mondom, az én általam ismert, és hát Balassagyarmaton az én ismerem a Fidesz szavazók egy jelentős részét, nincsen ilyen irányú mozgás. Azért mindenki, a Fidesz is, meg a Tisza is gondoskodik arról, hogy bezárja a saját magszavazóit a buborékjába, tehát én nem veszek észre nagy mozgást.
És mondjuk
kicsit se.
és mondjuk, hogyha ezt egy szinttel feljebb léptetjük, mert ugye voltak ilyen szakértői megszólalások is, hogy ha most az önkormányzatoknak gyakorlatilag a pénztárcáján keresztül az önállóságuk és a mozgásterük szűkül pont az iparűzési adó átvariálásával, akkor sokkal inkább elléphetnek a városvezetők a Tisza irányába.
Szerintem ez nem... Ezt olvastam én is a Telexen, igen. Nem, tehát nem hiszem, hogy ez...
Tehát nincs, akinél ezt betelne a pohár, hogyha elvenné tőle.
Tehát alapjában véve ezzel a rendszerrel most az a baj, az én véleményem igen. szerint, hogyha nem cizellálják, akkor ez a 24-es különbségeket fogja konzerválni. Alapjában véve nem fog katasztrófát okozni. Néhány nagyvárosban, aki mondjuk nem tud visszapályázni, mondjuk Debrecennél például nem fog gondot okozni, mert 2 település van a debreceni járásban. Tehát olyan sok helyre nem tud elmenni a debreceni 1,5 milliárd. De mondjuk Székesfehérváron azért ott több tucat település van, ott azért csata lehet, hogy hova menjen. De egyébként nyilván én nem ismerem a nagyvárosok problémáit, lehet, hogy ott az agglomerációs nyomás sokkal nagyobb, ugye Budapestnek
Budapestnél is egyértelműen,
az agglomerációja az katasztrofális állapotban van, tehát azt tényleg fejleszteni kell. De akkor úgyhogy nem... én ezt nem hiszem, nem is hallok ilyen hangokat.
Aha, tehát nincsenek ilyen belső.
Ízék mennek, hogy a Jusz Murmurandi az működik, de...
Mármint Magyar Péter és a Tisza vonatkozásában?
Nem, hanem hogy az már megint mit csináltak.
Igen. Még mindig nem tudom, hogy a már megint mit csináltaktól hogyan, tehát mi lenne az a pont, amikor már nem megoldásra törekszik az ember, hanem azt mondja, hogy megy a Tisza felé.
Az önkormány, hát szerintem
már nem
elég,
a folyó Tisza
szerintem
felé,
elég hanem... baj az, ha egy politikus kritizálható szakmai döntések miatt pártot vált. Tehát ettől azért szerintem egy párthoz tartozni komolyabb dolog. Nem mondom azt, hogy nem lehet olyan erkölcsi probléma, ami valóban elgondolkoztatja az embert, de nem gondolom, hogy a szakmai döntések az ilyen tömeges irányváltást okoznának. Meg hát arról szó sincs, hogy ellehetetlenítik az önkormányzatokat, tehát azért én így nem fogalmaznék.
Nem, bár tényleg voltak különböző forgatókönyvek, hogy meddig lehet elmenni, főleg amikor...
14-ben is volt. Igen. Tehát 9-ben is volt. Tehát ez minden önkormányzati ciklus elején téma. Mert ugye mikor csinálják ezt az elején? Tehát ez mindig téma, és mindig minden épeszű polgármester tudta, hogy előbb-utóbb ebből lesz valami. Én nem vagyok a megyei jogú városok szövetségének a tagja, mert ugye igen. kisváros vagyunk, bár örültünk volna a Bajával, meg Esztergommal Balassagyarmat is megkapja. Igen. Régi. Ugye 13 települést vették el az 50-es években, zárója bezárva. Nyilván az a gazdasági erő, politikai erő, ahol ezeket a kérdéseket sokkal jobban és alaposabban kibeszélik. Hát nem lehet 3100 polgármesterrel kommunikálni, ez lehetetlen.
Az is egy idézet tőled, hogy igenis szükség van az ellenzékre, most teljesen mindegy, hogy Tisza a régi ellenzék, magára a tényre, hogy kontroll nélkül az ember elhűl. De gondolom, nem fogsz meglepődni, azt mondom, hogy ezt pont a Fidesz irányításra szokták mondani, hogy ott nem igazán van helye annak a fajta kritikának, és ez teremti meg azt a helyzetet, hogy sokak szerint, mintha egy párhuzamos valóságban léteznének. Tehát, hogy pont az a fajta kritika nélküliség hozza ezt a helyzetet, hogy ingatod a fejedet, most ezt a hallgatóknak elmondom, mert hogy nem videó vagyunk, hogy ez nem tetszik neked, ahogy fogalmaztam.
Hát mert arra gondolok, hogy hát a Fidesz kormányon belül mekkora viták szoktak lenni. Tehát,
igen, tehát Orbán Viktorral szemben ott csapkodják az asztalt?
Hát most nem feltétlenül Orbán Viktorra gondoltam, mert azért nem Orbán Viktor a kormányzati szakminisztériumi döntéseknek a fő kommunikátora.
Rogán Antal sem tudom elképzelni ebben a szituációban.
De én azt látom, hogy a Fideszen belül mondjuk adott esetben a Lázárral, vagy a nagy miniszterúrral, tehát én nem látom látom azt, hogy egy vitamentes párt lenne a Fidesz. Nem, itt nagyon kemény viták vannak a Fideszben. Nyilván, és szerintem az a normális, ha minden Pisztricsári vita nem kerül ki. Tehát szerintem a lóbaloldal így szokták hívni. Legnagyobb katasztrófája az volt, vagy az, hogy jobban utálják egymást, mint a Fidesz. Tehát egy politikus nem újságíró, akinek az a dolga, hogy mindent felszínre hozzon, és nem politológus, hogy elemezze a helyzetet. Én szerintem a Fideszben egy jó egyensúly van ebben a tekintetben. Szerencsétlenségemre én az egyensúly másik oldalán vagyok, de nem tudok nem önazonos lenni. Cserébe csak Balassa gyarmatot érintő kérdésekben szoktam vitatkozni.
Hát pedig most pont egy olyat akarok kérdezni, ami nem Balassa gyarmat, de ellenben pont behoztad Lázár Jánost, és mivel tudom, hogy te első generációs értelmiségi vagy, vasutas felmenőkkel, igen, egyszerűen muszáj megkérdeznem, hogy az, amit a MÁV-val mostanában, MÁV-val kapcsolatban tapasztalunk, ugye a kisiklott vonatok, átszervezések, nem pont arra szánt költések, mint amire sokak szerint szükség lenne. Mondjuk ilyenkor így nem szólal meg benned, nem is tudom, hogy micsoda az a felmenők irányába, vagy akár csak miattuk az a
hát ha
kritika.
Nézted az előéletemet, akkor a vasútügyében is folyamatos harcban, igen, állunk, és azt kell mondanom, hogy a vasútügyében vagyok a legsikertelenebb. Tehát ezt érdemes bevallani. Hát ugye az Ipoly-Tarnóci vonal tekintetében, vagy a Drégely-Palánki.
Ezt most bolcske egy kicsit létezett, mert mindenki ennyire nincsen képben.
Hát az Ipoly-Völgyi vasút, ugye Trianon miatt egy periférikus vasút lett, és ugye van ennek két vége, amely átmegy a Felvidékre, Szlovákiába, tehát két nemzetközi kapcsolata. Az egyik az a Drégely-Palánki-Ipolyság közötti, amit a 60-as években felszedtek, döbbened, de felszedték a 60-as évek elején, és 68-ban elindult a hadsereg azon a vasútvonalon, és aztán visszafordult Drégely-Palánkra, mert a hadsereget nem értesítették, hogy ott 6 kilométer vasút hiányzik, zárója bezárva. A másik oldalon meg Ipoly-Tarnócon van egy nemzetközi tervvonal, és annak van egy Balassagyarmathoz csatlakozó mellékága, és hát ott ugye megszűnt a szünetel a vasúti közlekedés immáron másfél éve, tavaly nyár óta.
És te mit szerettél
volna? A vasút az egy nagyon nehéz, egyáltalán maragszom a Lázárra. Ugye a Lázár az mindig megoldó ember, és ő egy következetes miniszter, és látja, hogy ekkora a batyu, és ekkora a teher, tehát a vasútat 74 óta nem fejlesztik 70-es évek óta, ami a mellékvonalakat illeti. Az Orbán kormány a fővonalak fejlesztésében 30 éves hátrány dolgozott le. Tehát óriási probléma van a vasút fejlesztéssel. Tehát most nem akarom Vitézit bántani, de Vitézi nem is reagált azokra a levelekre, amiket én írtam neki annak idején, amikor államtitkár volt. Tehát,
kifejezetten ugyanígy konkrét javaslatokkal,
hát
mint
persze.
Sziparúzési adóban?
Hát jó, nyilván vasútügyében én csak picike kis civil összefogást hozunk össze, és egyébként sikerült megvédenünk egészen tavaly nyárig azt a vasutat, hogy legalább megmaradjon. Ugye megúszta a szocialisták 38 szárnyvonali leépítését.
És erre most meg nem sikerül?
Hát még nem sikerült, de nagyon erősen nyomulunk külpolitikai vonalon, mert Szijjártó Péter megértette azt, hogy ez luxus. Tehát a trianoni katasztrófát tetézni azzal, hogy van néhány megmaradt határon átnyúló közlekedési kapcsolatunk, és azt hagyjuk veszni, az felelőtlenség.
Ezt most egyébként inkább polgármesterként, vagy ilyen vasutas gyerekként, aki...
Hát egyrészt...
Mert ezt vállalod, hogy van érzelmi elköteleződés.
Hát most csak annyit mondok, hogy sikerült, mondjuk a vasút ügyébe sikerült 4 évvel, a Covid alatt 80 év után Losonc és Balassagyarmat polgármesterének újra találkoznia. A történelmi, ez egy zűrös kapcsolat, mert a két város mindig hadakozott a megyeszékhely, aztán megkapta Salgótarján, zárója bezárva. Tehát ez egy nagyon problémás viszony volt, ráadásul ez egy szinte szlovák település, most már Balassagyarmat meg egy cím magyar település, és a vasút hozott össze minket. Uh-huh. És mindketten polgármester asszonnyal is a magunk minisztériumainál próbálunk ezen dolgozni. Aha. Egyébként csak ez mentheti meg ezt a vonalat, mert nyilvánvalóan nehéz a szárnyvonalakat rentabilisan működtetni.
Mondjuk itt lenne azért még egy pár ilyen szakmai kérdés, ugye a statisztikáknak a mondjuk úgy, hogy eltorzítás, amivel hirtelen ilyen utasszám növekedést tudtak generálni, tehát azért Lázár János ugye előre még nem oldotta meg annyira ezeket a problémákat, mint amennyire megpróbálja kikozmetikázni, meg ugye a le nem hívott források, tehát azért itt elég sok kritikát kapott a MÁV miatt, de muszáj ugranunk, mert közeledik a beszélgetés vége, egy olyan témára, hogy ami még mindig egyébként a véleményednek így a nyílt felvállalása, mondjuk láttam Bödőcs Tibor fellépését, ahogy reklámozod a Facebookon.
Hát az összes többi balassagyarmati programmal.
Igen, együtt. Csak gondolom látod azokat a városokat, meg ilyen különböző önkormányzati művelődési házas
hát én ez butaságnak
sztorit.
Tartom.
Amikor így kitiltanak valakit, hogy nem engednek
hát,
fellépni
persze.
önkormányzati intézményekben?
Persze.
Nem csak
nem is értem, hogy... egyébként ez hatáskör túllépés, tehát ilyet nem is lehet csinálni.
Ez hatáskör túllépés, csak ugye tudjuk, hogy csúnya dolgokat, idézőjelet csúnya dolgokat is szoktak a paródiákban az ott esetben
hát
mondani.
Ha, aki nem tud magán röhögni, az semmit nem tud.
Tehát. Orbán Viktor tud magán röhögni, szerinted?
Szerintem igen.
Csak nem látszik, tehát hogy...
Szerintem Orbán Viktor egy király. Tehát
a király kiváló, nem engedheti, hogy az
lett. Kiváló politikus. Nem, én most a szleng szerint gondoltam.
Ja, értem.
Nem hiszem, hogy valaha Orbán Viktornak eszébe jutna, hogy betiltson egy humoristát. Egyébként
titokban Bödőcs videókat néz a YouTube-on, és jókat röhög. Tehát erre van valami bizonyítékunk?
Azt tudom mondani, hogy Bödőcs, ha már véleményemre vagy kíváncsi.
Abszolút.
Tehát egy-két évvel ezelőttig szerintem zseniális volt a fickó. Egy kicsit túltolja a biciklit, de nyilván mindenkinek nehéz kikerülni a saját buborékjából.
Az a buborék, ez egy nagyon visszatérő szó lett ebben a beszélgetésben.
Hát nem, tehát én, tehát nem beszéltünk arról, hogy én rockzenész vagyok. Tehát
most
én
akartam
például,
behozni, a művészettörténészt mondtad, a rockzenészt azt.
Tehát én például nem éreztem kényszert sose, hogy én most, amikor a Kinopuskin zenekar fellép, akkor én ott kommunikáljak egy tehát aktivistaként nyilvánulják meg. Uh-huh. És ugye Néróval találkoztunk volna, Németh Robival, csak végül nem ért rá.
Aki, most ezt a hallgatóknak megint mondom, a HVG egyik munkatársáról van szó, akivel te
aki egyébként a Heaven Street 7 basszusgitáros volt, ugye? Nagyon régóta ismerjük egymást, de most azért hoztam elő, mert ő fordította Nick Cave-nek a interjú kötetét, onnan jutott eszembe, és ugye Blixa Bargeld csinált most egy kis show-t a Műpába, és Blixa Bargeld meg Nick Cave nagyon jó barátok voltak, és ha valaki elolvasod ezt az interjúkötetet, akkor látszik, hogy én mondjuk hogy gondolom a művészetet, én Nick Cave oldalon gondolom a művészetet, Blixa Bargeld meg még mindig egy 16 éves aktivista fiú. Én úgy gondolom, hogy az ember egy idő után nyilván érik tragédiák, meg hát nyilván olyan felelősség bizonyos szempontból, ami miatt egy kicsit kidugja a fejét a tömegből. Ugye Nick Cave-nek van egy ilyen mondata, hogy egyre több együttérzésem van a középszer iránt.
Igen.
Tehát bennem is egyre több türelem van az iránt, hogy elfogadjam a világot olyannak, amilyen. Hogy elfogadjam az emberek véleményét olyannak, amilyen. Tehát ne akarjam én őket megváltoztatni, és ne súlykoljam folyamatosan azt, hogy pedig így kell lenni, meg úgy kell lenni.
Aha. Szerinted egyébként a Fidesz nem súlykol? Amúgy.
Kénytelen. Mindenki súlykol.
A Kinopuskin, amit említettél, hogy a zenekarod, az gyakorlatilag Lovasi András dicsérgeti nyilvánosan. Most pont őt hoztam be, de más ilyen kritikus, mármint hogy kritikus dicséreteket is olvastam róla. Soha nem gondoltál arra, hogy inkább ezzel foglalkozz főállásban?
Az már nagyon rég volt, amikor Lovasi dicsértet, ugye 90-es években működött a zenekar igazán. Uh-huh. És hát a Loviékkal
együtt. De te már akkor politikus voltál.
Igen, de akkor még csak kicsi. És akkor még aktivista voltam, nem politikus. És hát akkor mi nagyon, mert ez a turnébusz barátság, tehát az egy nagyon szoros kötődés volt, de nyilván ő professzionális muzsikus lett, én meg tudom én, professzionális polgár, vagy nem tudom én mi. Mi nem ezen az úton indultunk el. A popzene is egy nehéz szakma, tehát az egy rendkívül fizikailag és pszichésen is egy nagyon megterhelő történet. Tehát,
művészet, történész, zenész, ugye? Ezt szoktad még így magadról elmondani. És ez a bizonyos tinédzserként elviszik a rendőrök.
Kit?
Legenda. Téged. Ki? Erről olvastam korábban. Ez igen. Amikor tinédzserként egyszer elvittek,
ja, ami persze, azt a bizonyos persze, szabad még, igen, hát, igen, 86-ban volt, igen, igen.
De ez is abban az irányban?
Igen. Hát hogyne? Tehát például az én fideszes identitásom...
Erre célzok,
igen. Fideszes identitásomat meghatározta, hogy mi ugye 86-ban még kiszes gyerekekként néztük a tévébe, hogy a csúnya fasiszták a chilei munkád, a laktanya, vagy nem tudom én, vagy... odavitték a kommunistákat, és lelőtték, meg megverték, és akkor 16 évesen elviszték a rendőrség. És aztán...
Egész pontosan miért vittek el?
Hát elénekeltük az Európa kiadónak, illetve akkor én még ott sem voltam. Tehát én később érkeztem a Szabad is meg a gonosztól, Szabad is meg a gonosztól című dalát, de ezt ugye a rajongó tábor úgy énekelt, hogy Szabad is meg a gonosztól, legfőképp az orosztól. Ez a szegedi ifjúsági napokon volt, az egyetem előtt. Tehát
ja, tehát köztéren.
Nagyjából 10 perc múlva ott volt a szürke zsiguli. És akkor egy 4,5 órát hallgattak ki minket. Nem ért. Én ugye nem is tudtam erről, tehát 2,5 óráig nem is tudtam, hogy mi van. Tehát ez nyilván ez egy erős antikommunista érzést indított el, és aztán a rendszerváltáskor 56, és az egész kommunista Balassagyarmat meghurcolása, ugye Balassagyarmat mindig szívott, amikor baloldali kormányok voltak már 19-től, tehát és nyilván ez egy erős identitást adott.
Igen, és akkor ehhez képest a Putyin barát külpolitika, vagy mondjuk most az október 23, mert ezt azért mondjuk el hallgatóknak, hogy ezt most 23-a előtt egy nappal vesszük fel ezt a beszélgetést.
Hát én inkább úgy mondanám, hogy nagyon nehéz, ezért félek én is a TikTok világtól. Tehát nagyon nehéz a kommunikációt leegyszerűsíteni. Magyarország pedig mindig kompország volt, nyilván marha nehéz a nagyhatalmak között furikázni. Én inkább azon a véleményem vagyok egyébként, hogy a nagyhatalmakkal Magyarország mindig rosszul járt. De hát mit tudsz csinálni? Nem tudsz mit csinálni. Magyarország nem sziget.
A buborék szó, ha már ilyen sokszor bejött. Itt most egy kicsit így sikerült szerinted így legalább kinézegetnünk a buborékból? Tehát ez, hogy egy fideszes polgármester mosolyogva elfogadásról beszélgetett a HVG podcastjában.
Hát remélem, te is jól érezted magad. Én,
hát főleg a hallgatóknak én kérem, mindig, hogy jól éreznie magukat.
Én mindig kikinézek, tehát én szobálok mindenkivel.
Hát velünk azért olyan nagyon nem szoktak fideszes politikusok szívesen.
Hát az ő problémájuk.
Hát
egyébként meg... A főnök elmondta, hogy bele kell állni a vitákba, és meg kell nyerni a vitákba.
De nem ezért jöttél el ma.
De nem ezért jöttem.
Csak Gáborral beszélgettem ma, Balassagyarmat polgármesterével. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Gergely Zsófiát hallottátok a Fülke Extrában. Iratkozzatok fel a csatornáinkra, és remélem, hogy 2 hét múlva pénteken megint találkozunk. Addig pedig ne csak olvassátok a HVG-t, hanem hallgassátok is.